Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk a mi Urunkat, Isten tiszteletünk kezdetén énekszóval a 91. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük a Zsoltár első verszakát együtt. Helyünket elfoglalva folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket, keressük meg a 209. dicséretünket, és énekeljük ezt az éneket mind az 5 verszakából. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Imádkozzunk most. Úr Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy előtted nem kell viselkedni. Köszönjük, hogy meg se szabad próbálnunk, hogy megjátsszuk magunkat. Te úgyis a szívünkbe látsz, és egyedül te ismersz minket igazán. Mi magunkat is olyan sokszor félre ismerjük, meg nem akarjuk a valóságot látni. Áldunk azért, hogy te így szeretsz minket, amint vagyunk. Mint ahogy a 460. dicséretünkkel sokszor szoktuk énekelni, sok bűn alatt. Köszönjük, hogy a veled való találkozásban alapjaiban megváltozhat az életünk. Könyörülj rajtunk, és engedd ezt ma ne csak világosabban látni, hanem minél többünknek átélni. Köszönjük, hogy akiben te elkezdted a munkádat, folytatni fogod, és be is fejezed. Köszönjük, hogy nem végzel fél munkát. Te igéd és szent lelked által az újjáteremtés csodáját tudod megvalósítani. Erre várunk, alázatosan, Urunk. Te pontosan tudod, egyedül te tudod pontosan, melyikünknek mire van lelkileg leginkább szükségünk, és egyedül te tudod megadni azt, amire valóban szükségünk van. Mi most a hitünk kezét szeretnénk tartani oda eléd. Szeretnénk így kapcsolatba kerülni veled, és kegyelmedből megajándékozott tagként indulni majd innen tovább, hogy mások életét mi is szebbé, gazdagabbá tehessük. Kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk, a levél 12. fejezetéből, az első két versből a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Evangelizációs hetünk záró alkalma után itt lehetett maradni még beszélgetésre. Néhányan éltek is ezzel a lehetőséggel, és ezen a beszélgetésen hangzott el többek között az is, hogy már a gyermekeinknek is mennyire be vannak táblázva a napjaik. A szülők szeretnének lehetőleg mindent megadni a gyermekeiknek, és ezért a zene órától elkezdve, a hangszertanulástól elkezdve, a sport, és lehetne tovább folytatni, én most nem akarom ezt a széles skálát itt elénk hozni, hogy mi mindenre viszik a gyermekeket, hogy egyik óráról szinte a másikra kell mennie a gyermeknek. Dicséretes az nyilván. Amikor a szülő szeretné a gyermekét hozzásegíteni ahhoz, hogy kiderüljön, mihez is kapott ő tehetséget. Hogy ő maga is megláthassa, hogy milyen adottságai vannak, és ezekkel az adottságokkal hogyan élhet majd. Meg nyilván az is nagyon jó dolog, hogy a szülő szeretne vigyázni a gyermeke egészségére. Egyre többször azonban azt látjuk már, hogy igen, a gyermeknek nagyon sok mindenre van lehetősége, nagyon sok mindent megismerhet, elsajátíthat. Csak éppen gyermek nem lehet igazán. A felszabadult játékra nem jut már idő. Sok ilyen gyermek van körülöttünk, talán közöttünk is, akik igazából inkább olyan törpe felnőttek, akiknek folyton jelenése van valahol. És a döbbenetes mindebben az, vagy még inkább döbbenetessé teszi a dolgot az, hogy úgy tesszük mi szülők mindezt, hogy közben magunk pedig hányszor panaszkodunk és sóhajtozunk amiatt, hogy egyszerűen nem tudunk mindenhol eleget tenni. A munkahelyen nem 8 vagy 10 órai munka vár ránk, hanem még talán annál is több. A házi munkát sem végzi el helyettünk senki sem. Lehet, hogy más jellegű kötelezettségeink is vannak. Talán a gyülekezetben szolgálatunk is van. És olykor az az érzésünk, legalábbis így a beszélgetésekből valahogy ezt érzékelem, hogy mintha szétszincálnának már bennünket. Miközben próbálunk itt és ott is, meg a harmadik helyen is helytállni. Ez utóbbi megjegyzés itt a szülőkkel kapcsolatban, ez nem hangzott el a pénteki beszélgetésen, de vajon nem így van-e? Szoktunk mi erről beszélgetni, akár négy szem közt, vagy akár kicsit nagyobb körökben is. Keressük erre a választ. Én magam is nagyon sokszor imádságban Istennek is föltettem már ezt a kérdést. És most, amikor a Rómaiakhoz írott levélben elértünk ide ezekhez a versekhez, akkor valahogy azt láttam meg, hogy Istennek a válasza igazából erre az, hogy szánd oda magad. Szánd oda a testedet, ahogyan olvastuk, élő és szent áldozatul. Neki az élő Istennek. Azt tapasztalod, hogy egyre erősebben rángatnak ide-oda oldalirányból. Annál határozottabban. És annál kitartóbban szánd oda magad az Úrnak. Kérdezhetnénk persze, vagy kérdezhetné valaki, hogy de hát miért pont az Úrnak? Azért, mert ő irgalmas. Így olvastuk, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. És amikor így kezdődik ez a 12. fejezet, akkor igazából vissza kell gondolni mindarra, ami a megelőző fejezetekben áll. Amiket olvashattunk itt a minden napi bibliaolvasásaink során, és legalábbis aki a bibliaolvasó kalauzt használja. Az Isten kegyelméről van igazából szó a Rómaiakhoz írott levélben is, hozzátehetném. Ezt a pici szót is, hiszen az egész Szentírás erről beszél, az Isten kegyelméről. Az Isten kegyelméről, melyet irántunk, emberek iránt tanúsított. Nagyon sokan a testvérek közül itt voltak az elmúlt estéken, az evangelizációs alkalmakon, és emlékszünk, tudjuk, hogy a vakon született gyógyításának a története volt az alapige, ez alapján hangzott Istennek az üzenete hozzánk. És hallhattuk azt, hogy igazából mi mindnyájan vakok vagyunk, minden ember kivétel nélkül vak. Így születünk mi is, mert nem látjuk, nem érzékeljük Istent, az ő világát, az ő munkáját. És az ő irgalma, kegyelme ebben mutatkozott meg leginkább, hogy számunkra, vakok számára lehetővé tette azt, hogy látó emberekké válhassunk, hogy megláthassuk őt, hogy találkozhassunk vele, hogy ráfigyelve, vele beszélgetve felismerhessük, hogy mire is van igazán szükségünk nekünk is, de a gyermekeinknek, az unokáinknak, a szeretteinknek is. És olyan jó lenne, hogyha amikor ezt megértjük, vele beszélgetve, igét olvasva, imádságos csöndben, akkor tudnánk igazat adni neki. Ő a világ mindenség uraként annak ellenére szeret bennünket, embereket, hogy úgy járunk elünk sokszor itt a földön, mintha mi lennénk életnek és halálnak az ura. Úgy, mint ahogyan az egyik apuka kijelentette a gyermekei előtt, hogy én vagyok a főnök. Ez tegnap történt egyébként, valahol a budai hegyekben, kirándulás közben. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem közülünk való az apuka. Kijelentette, és látszott abból, ahogyan, amilyen hangsúllyal mondta, hogy teljesen komolyan gondolja, hogy itt én vagyok a főnök fiaim. Lehet, hogy mi nem mondjuk ki, de valahol ezzel az elvárással, ezzel az igénnyel vagyunk ott a munkahelyen, vagy otthon a családban. Közben pedig esetleg megmosolyogjuk a másikat, hogy ő akar főnök lenni. Vagy éppen azon derülünk, ahogyan megpróbál főnökként viselkedni. Holott, aki igazán mosolyoghatna rajtunk embereken, az az élő Isten. Én nem tudom, hogy mosolyog-e rajtunk. Azt tudom, hogy ha teszi ezt, akkor biztos, hogy nem rossz indulatból mosolyog rajtunk. Hogy is cselekedne ő ilyet? Aki Úr létére nem azt várta, hogy neki szolgáljanak. Gondoljunk csak Jézus Krisztusnak a kijelentésére, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak. Ő igazán felléphetett volna főnökként. És ehelyett így járkelt, hogy szolgált. Szolgált a szavaival, szolgált a hatalmával, szolgált az idejével. És lehetne folytatni a sort tovább, de szolgált, hadd fejezzem be ezzel, az egész élete odaszánásával, odaadásával. Itt az úrasztalán előttünk van a kenyér és a bor. És nem sokára megtörjük ezt a kenyeret, a megtört kenyér és a bor. Erre emlékeztet megint bennünket. És ebben erősíthet meg minket, hogy nekünk ilyen urunk van, és ez az Úr ma is itt van, velünk, közöttünk. És ma is így van itt közöttünk, hogy szolgálni akar nekünk. Szolgálni akar, hogy általam megerősödve tudjunk elmenni innen, és végezni mindazt, amit ránk akar bízni. Ennyire szeret az Úr bennünket, hogy szolgált, szolgált mindenével, szolgált az egész életével. Erre a szeretetre lehet válasz a mi odaszánásunk. Ahogyan hallottuk itt, és amire buzdított Pál apostol, hogy szánjátok oda a ti testeteket ennek az Úrnak élő és szent áldozatul. De igazából nem is Pál apostol hérít bennünket, ő írta ugyan le ezeket a sorokat. De olyan csodálatos, hogyha megnézzük az eredeti görög szöveget, akkor azt látjuk, hogy a kérés szó sokkal többet jelent annál, mint ahogyan ezt mi magyarra fordítsuk. Mert azt fejezi ki, hogy az Isten lelke kér Pál apostolon keresztül. És fölkínálja az ő erejét, vezetését, segítségét ahhoz, hogy meg is tudjunk állni ebben, hogy tényleg ilyen odaszánt életünk lehessen. Az Istenre kérlek kifejezés azt jelenti, hogy kérjétek az Isten lelkét segítségül, és ő majd elvégzi bennetek, elvégzi veletek azt, hogy az életetek ilyen, az Úrnak odaszánt élet lehessen. Az Úr kimondhatatlanul nagy szeretetére, azonban csak az egész életünk odaszánása lehet méltó válasz. Szánjátok oda testeteket, olvastuk. És bár ez szó jelenti azt, hogy egész lényünket, egész valunkat, de most, ezen a mai istentiszteleten, inkább így figyeljünk erre a szóra, hogy a testünket is szánjuk oda. Talán erről kevesebbszer beszélünk, és kevesebbszer van szó, míg itt a szószéken is. Pedig nagy kérdés, és fontos kérdés ez is számunkra, hogy mit teszek a testemmel, és amit teszek, azt miért, mi célból teszem, mivel és hogyan táplálom, mibe öltözködöm. Mellékes kérdés. Istennel kapcsolatban csak lelki dolgokról kell beszélni. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Hiszen ha én lélekben odaszántam magam igazán, akkor az meglátszik a testi, az anyagi dolgaimon is. Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében olvashatunk a Szentlélek gyümölcséről, és a csodálatos gyümölcs egyik szeme a mértékletesség, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy önuralom. Evésben is, ivásban is. Felelősek vagyunk azért Isten előtt, hogy mit teszünk a testünkkel, hogyan bánunk, az egészségünkkel, amit kapunk tőle. Pál apostol is ad tanácsot az fiatal munkatársának, Timóteusnak, amely az egészségére vonatkozik, azzal kapcsolatos. De ez így igaz, és erről tanít Isten igéje. Viszont amikor már valaki bújja az olyan könyveket, vagy internetes oldalakat, ahol éppen az egészségesnek kikiáltott ételekről, vagy életmódról van szó, és ez tölti be szinte a gondolat világát, és ez olyan nagyon előtérbe kerül az életében és a dolgaiban, akkor ott már érdemes elgondolkozni, és leginkább annak, aki ezt cselekszi, hogy miről is van szó, miért is teszi ezt. Különösen, hogyha ugyanakkor meg, amikor az Isten előtt való elcsendesedésről van szó, az Isten igéjének olvasásáról, tanulmányozásáról van szó, akkor erre azt mondja, hogy de hát erre nincs idő. Hát annyi tennivaló is feladat van. Az Ószövetségben, Dániel könyvében olvashatunk magáról Dánielről és az ő fiatal társairól, akiket elvisznek Babilóniába, zsidó fiatalemberekről van szó. Oda kerülnek ennek a pogány birodalomnak, a fővárosába, ott is az uralkodónak a palotájába. Át akarják nevelni őket. És azt olvashatjuk, hogy ezek a fiatalok nem ettek a király asztaláról, a király ételeiből. De miért tették? Igazából ők ezzel is az ő urukhoz, Istenükhöz akartak hűségesek maradni, és ez vezette őket, hogy nem simulunk bele annak a pogány népnek a mindennapjaiba, és nem vesszük át az ő bálvány imádásukat, az ő isteneiknek a tiszteletét. Mi a mi Urunkra szeretnénk figyelni, és neki engedelmeskedni. Milyen ruhát veszek fel? Szoktuk mondani, hogy nem a ruha teszi az embert. És persze van, és ebben is igazság. Hiszen nem attól lesz valaki igazán kedves ember, hogy nem tudom, milyen extra ruhákat vesz föl magára. De ugyanakkor mégis valahogy úgy működünk mi emberek. Ez újra meg újra kiderül, hogy amikor meglátunk valakit, akit eddig még nem ismertünk, akkor az első benyomás az elég sokat számít. Esetleg még azt is meghatározza, hogy közeledem-e hozzá, vagy nem. És hogyha olyan a megjelenése, ha olyan a kinézete, akkor lehet, hogy úgy döntök, hogy nem is közeledem hozzá. Ennek annyi figyelmeztetése lehet számunkra, keresztény emberek számára, hogy ne hanyagoljuk el a külsőnket. Nehogy ez történjen, hogy emiatt esetleg elkerül valaki. Hiszen nekünk épp az a feladatunk, hogy rajtunk keresztül eljutasson az emberekhez az Isten szeretete, az Isten szeretetéről szóló örömhír evangélium. Lehet, hogy ez kevésbé veszély számunkra, akik itt vagyunk. De olvastuk itt tovább a Rómaiakhoz írott levél 12. fejezetében, hogy ne igazodjatok-e világhoz. És bizony az öltözkedéssel kapcsolatban is érdemes nagyon is komolyan venni az Isten lelkének az intését, hogy ne igazodjunk e világhoz. E világban különböző divat irányzatok váltják egymást. És azt gondolom, hogy különösebben nem kell ecsetelnem senki előtt, hogy a divat kitalálóit általában nem bibliai szempontok vezetik, nem az Isten akaratát keresik és szeretnék követni. Szóval nem árt kritikus szemmel nézni azért a különböző ruhadarabokat, nehogy kihívó viseletünkkel mi legyünk az oka annak, hogy valakiben Istennek nem tetsző, netán parázna gondolatok vagy vágy támadjon. Nehogy miattunk essen bűnbe a másik mellettünk. Úrvacsorára készülünk, ahogyan utaltam is már rá, és látjuk is magunk előtt. Az úrvacsora szereztetési igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből szokott hangozni. A korintusiakat többek között Istennek az ő szolgája által szexuális bűnök miatt, meg azok elnézése miatt is meg kellett torkálnia. És amikor az apostolnak le kellett írnia a szereztetési ige folytatásaként azt, hogy aki méltatlanul eszi az Úr testét és vérét, az vétkezik ellene. Vizsgálja meg azért ki magát. Akkor valójában az volt a kérdés. És számunkra is az a kérdés, hogyha elkövettünk netán ilyen bűnöket, lehet, hogy csak gondolatban, de vajon belátjuk-e ezeket? Vajon fájnak-e nekünk ezek, és megbánjuk-e ezeket? Mert ha nem, és úgy vesszük az úrvacsorát, akkor válik ítéletté az számunkra. De ez nem csak az ilyen jellegű bűnökre vonatkozik, hanem minden bűnre és minden mulasztásra. Hogyha nem bánom meg, és nem bűnbánattal és bűnvallással jövök ide, és veszem magamhoz a kenyeret és a bort, akkor válik az ítéletté számomra. Szánjátok oda a ti testeteket, élő és szent áldozatul Istennek. Életünk még egy területére is rávilágít ez az ige, és egy picit gondolkozzunk el ezen, és ez pedig a munkához való viszonyunk. Hogy mit teszek például? Amikor engem is megkísért a gondolat, hogy egész életem a saját kezemben van. Vagy nem esünk-e bele abba a csapdába, hogy a munkánkkal akarjuk bizonyítani, hogy azért mi valakik vagyunk. Mert a munka habálvánnyá lesz, és ezt is látjuk, hogy sok ember életében bálvánnyá válik, akkor tönketesz és kifoszt. Rabszolgává tesz, hiszen nem enged megállást. Mert mi van, ha valaki jobb? Mi van, ha nem sikerül a legtöbbet kihozni magamból? Mi van, ha a másiknak adják a megrendelést? Hogy mit tegyek? Mi van akkor, hogyha nem jutok fel a csúcsra, amit úgy elterveztem magamnak? És hiába van hétvége. Sokakban talán még akkor sincs belül igazán pihenés. Mózes első könyve elején a teremtés történetben ez áll. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Megpihent, és kijelölt egy napot pihenésre. És amikor mi összejövünk itt ezen a napon, Isten tiszteletre, akkor azért jövünk össze, remélem így is vagyunk itt, hogy a mi Urunkat magasztaljuk, hogy őt imádjuk. És akkor igazából abban örvendezünk, hogy életünk forrása és életünk vége nem a munkánkban, hanem Istenünkben van. És ilyenkor, hogyha így tudunk elcsendesedni Urunk előtt, akkor nem csak a munkától pihenünk meg, nem csak az aktuális feladatoktól nyugszunk meg, hanem annak a kínzó terhétől is, hogy egész életünk a saját kezünkben van. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugoszlak titeket. Tudom, jól ismerjük ezt az igét. Azok közé tartozik, amely sokszor elhangzik. De vajon ismerjük igazán ezt a fajta nyugalmat, azt a békességet, amit Jézus Krisztus megszerzett számunkra? Olyan csodálatos arra gondolni, hogy Jézus Krisztus valóban önmagát adta nekünk, és ő befejezte egészen azt a munkát, azt a küldetést, amit az Úrtól kapott. Gondoljunk csak arra, hogy ott a kereszten elhangzott, hogy elvégeztetett. És ez azt is jelenti, hogy Jézus megszerezte számunkra a megbékélést, a pihenést, hogy leveszi rólunk annak terhét, hogy a munkában találjuk meg az értékességünket, s kudarc esetén pedig semminek vagy nagy nullának lássuk magunkat. Pihenést ad abból, hogy örökösen bizonyítanunk kell magunknak, meg másoknak. Hiszen ő mindentől függetlenül halt meg értünk. Értem is, és érted is, kedves testvér. Mi nem is éltünk, mi semmit sem tettünk le az asztalra. Mi semmit sem rontottunk el, de ő már akkor úgy szeretett, és olyan értékesnek tartott, hogy odaadta az életét, hogy megváltson a halálból, és megnyerjen az Istennel való életnek. Még nem is éltünk, amikor ő már elkezdte írni azt a történetet, amelybe aztán meghívott bennünket, és most is hív, hogy örömmel és hálával szolgáljuk őt minden ajándékáért. Az ő csodálatos szeretetében, békességében, nyugalmában lehet most is nekünk megújulni, megerősödni, és így indulni tovább. Ezt értette meg minden bizonnyal Turmezé Erzsébet költő is, aki az egyik versében a következőképpen fogalmazott, és hadd fejezzem most be ezzel a bizonyságtételt. Ez a vers címe csendesebben. Csúcs teljesítmények, rekordok lázas korában belül én is nagy űző sietséget hordok. Hiába hív az esti égbolt, hogy csillagait hosszan nézzem, mint valamikor. Ó, de rég volt. Színeit a tavasznak, nyárnak, nagy sietemben meg se látom. Pedig hogy hívogatnak, várnak. Lehullanak, észre se vetten lombok, virágok. Mindig így kell, minden mellett, csak elsihetnem. Igen, tavasz lett. Igen, tél lett. Jut nekik egy futó tekintet, mert futok én is. Fut az élet. Miért ilyen lihegve űzötten? Miért? Tudom, valaki kerget, valaki lépeget mögöttem, mindenütt nyomomban találom, s hiába lázas, nagy sietség, mögöttem lépked a halálom. Mégis, mégis, csak csendesebben, ha lassan járok, tovább érek. Énekek nyílnak a szívemben. Siessenek, akik sietnek. Velem beszéde van a halkan guldogáló faleveleknek. A szitakütő könnyű szárnyán szivárványos üzenet csillog. Csillagos égbolt titka vár rám. Vendég vagyok csak a világon. Isten gyermeke. S megyek békén, hisz van örökké valóságom. Át. A megterített asztalnál mi is letehetjük vétkeinket, mulasztásaink terhét, gondjainkat. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 459. dicséretünk éneklésével, a 459. énekünket énekeljük mind a négy verszakával.
Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és ő velem vacsorál, ő pedig én velem. Amen. Hallgassuk meg most, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a már emlegetett Korintusiakhoz írott első levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Így folytatja az apostol levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mi is tegyük most ezt. Vizsgáljuk meg magunkat, kérjük Isten szent lelkének világosságát, hogy megláthassuk igazán, mi is van bennünk. Maradjunk most kicsit csöndben, és kiki magában forduljon oda bűnvalló imádsággal az Úrhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől. Töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő leszülött fiában, mi Urunkban, kifogadott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a fogokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, ott már lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkismerettel válaszoljatok a mi Úrunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek? Ha így gondoljuk, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek erejét és a kárhozatnak hatalmát elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így gondoljuk, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Hogyha így gondoljuk, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Válaszunk lehet, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, megterítettük az asztalt, jöjjetek ide az asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd itt a belső oldalon, és végül a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsorai közösség alatt mindazok, akik a helyükön ülnek éppen, énekeljünk. Az első ének az a 463. dicséret lesz, tehát 463. énekünket énekeljük mindegyik verszakával, és utána a következőket, addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Fejünket meghajtva, adjunk hálát a mi Urunknak imádságban, a kapott áldásokért, ajándékokért. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te megszólítottál és megszólítasz bennünket, embereket. Áldunk és magasztalunk így a mögöttünk lévő estékért, az evangelizációs sorozatért, a hallott igékért, üzenetekért. Imádkozunk azért, hogy a hallott ige, azok is, amelyeket most hallhattunk, de amelyeket hallunk máskor és olvasunk otthon, a belső szoba csendjében, azok hadd maradhassanak meg a fejünkben, a szívünkben, leginkább a szívünkben, és kérünk, hogy általuk Te légy igazán, és leginkább hatással az életünkre, és munkálkodj bennünk szent lelked által. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk, és aki ezt megtapasztalja, az tudja, hogy milyen nagyszerű ajándék ez, hogy ez csoda igazából. Köszönjük neked szeretetedet. Köszönjük, hogy a mi szeretetünk és életünk odaszánása az válasz lehet a te kimondhatatlanul nagy szeretetedre és irgalmadra. Imádkozunk is azért, hogy valóban ez lehessen a válaszunk, kivétel nélkül mindegyikünknek, a te szeretetedre, a te kijelentésedre. Imádkozunk azért is, hogy légy velünk a hétköznapjainkban is. Most, amikor hálát adunk az igékért, hálát adunk az úrvacsorai közösségért, a hirdetett igéért, a látható igéért, ugyanakkor kérjük is azt, Urunk, hogy járj előttünk a hétköznapjainkban. Igéddel terem számunkra világosságot. Adj eligazítást, útmutatást ott, ahol elbizonytalanodunk, de könyörülj meg rajtunk, hogy egyáltalán úgy élessük az életünket, hogy téged kérdezzünk, legelőször hozzád fordulunk, és tőled várunk tanácsot, útmutatást. Téged kérdezünk meg, hogy te miről mit gondolsz, vagy hogy egy bizonyos helyzetben mi a feladatunk, mi az igazán jó. És imádkozunk azért is, hogy hadd tudjuk mi ezt elfogadni. Hadd tudjunk neked igazat adni. Engedjük, hogy valóban te, aki Úr vagy mindenek fölött, a mi személyes életünk fölött is Úr lehess. Köszönjük, hogy rátízhatjuk magunkat, köszönjük, hogy gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket is rád bízhatjuk, és köszönjük, hogy a te áldó atyai kezeidben biztonságban vagyunk. Még nehézségek között is, még életünk viharaiban is. Kérünk, hogy áld meg és gyógyítsd betegeinket, vigasztald a szomorú szívűeket, adj erőt azoknak különösképpen is, akik már roskadoznak terheik alatt, és leginkább szent lelked által segítsd őket, hogy téged tudjanak segítségül hívni, hogy hozzád forduljanak a terheikkel, és ne egyedül akarják hordozni azt, hogy egyedül szenvedjenek azok alatt. Könyörülj meg, kérünk, egész gyülekezetünkön, népünkön. Olyan jó lenne, hogyha a te néped lehetnénk, téged dicsőítő és rád figyelő emberekként élhetnénk a mindennapjainkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Teremet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Aki minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És nem minket kísértésre, de
Hogy minnyáján tudjunk közös dolgainkról, még hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt a gyülekezeti alkalmainkat ajánlom szeretettel a testvérek figyelmébe. Most istentisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben, szeretettel hívjuk ide is a testvéreket. Kedden este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas, délelőtt 10 órától babamama kör lesz, délután 5 órától pedig ifjúsági biblióra. Este 7 órától pedig a kurzust végzette bibliórája. Csütörtök, áldozó csütörtök lesz, amikor is a mi Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelére emlékezünk. Ezért ezen az estén nem biblióra lesz, hanem istentisztelet, tehát csütörtökön este 6 órai kezdettel itt a templomunkban istentiszteletet tartunk. Péntek délután 4 órai kezdettel felnőtt konfirmációi előkészítő lesz. Vasárnap pedig a szokott időben 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben pedig a gyermekek számára lesznek alkalmak. Gyülekezeti több generációs táborunkat, azaz csendes hetünket is mi mindig szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Ez július 16-ától lesz 22-éig, és a helyszínen a Szilvásváradi Lipicai Hotel. Elkészültek a tájékoztatólapok is, amelyek megtalálhatók hátul a persely mellett a kijáratnál. Május 19-én, ez egy szombati nap, a gyermekeink és családjaik számára lesz lehetőség arra, hogy együtt lehessenek egy kirándulás keretében, amelynek úti célja Pákhoz. Erről a kirándulásról további információt, ami hitoktató testvérünktől, György Tímától lehet kapni és kérni. Az adakozásra is hívom a testvéreket, Isten igényére válaszoljunk hálaáldozattal, amint az ige tanítja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. versehez. Most pedig a 451. dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind a 4 verszakával, az utolsó 4. verset majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.